Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, úgy, ahogy abban Isten szólni kíván hozzánk, János evangéliumának 12. fejezetéből a 20. és 33. versek közötti szakaszt olvasom a következőképpen. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bécsabéból való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszíti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nem nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőíts meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélete világ felett, most vettetik ki a világ fejedelme, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a vízkereszti idő végén, a kisbőjt előtt egy meglehetősen monumentális pillanatot kapunk János evangéliumából. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. János evangéliumának van egy olyan különlegessége, ha a narrációját tekintjük, hogy János vállaltan úgy mutatja be Jézus áldozatát, Jézus kereszthalálát, mint ami az Isten dicsőségének a jele, mint ami az Istennek a trónusa. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy Máté, Márk és Lukás nem látná a keresztben a megváltást, vagy láttatná a keresztben a megváltást. Itt arról van szó, hogy János gyakorlatilag kijelenti, hogy a kereszt az, az Isten dicsőségének a trónusa. És ez egy furcsa fordulat, azt gondolom, mert hogyha ránézünk a keresztre, akár itt a templomban is, akkor azon a kereszten látni fogunk egy szenvedő férfit, egy halálán lévő férfit, és olyan nehezen látjuk meg benne a dicsőségnek. Azt gondolom a fogalmát, vagy a dicsőségnek a vonásait, mert az emberi dicsőség felfogáshoz eltér az Isten dicsőségétől. Hogyan gondolkozik az Isten a dicsőségről, és hogyan gondolkozunk mi emberek a dicsőségről? Miben látunk mi dicsőséget? Azt gondolom, hogy nagyon sokszor posztokban, hatalmakban, vagyonban, potenciában, érdemességben vagy érdemekben, és az Isten pedig csavar ezen az egész dicsőség felfogáson egy óriásit, és ő azt mondja, hogy az alázatkész szolgálatteli szeretetben van a dicsőség. Teljesen más a két kultúra. És ahhoz, hogy ezt egy picit megértsük, hadd hozzam ide azt a teológiai hátteret, ami a Biblia alapján most már évszázadok és évezredek óta külön beszél a kereszt hatalmáról, és külön beszél a kard hatalmáról. Vagy ha francia történeti oldalra terelődünk, akkor oltár és korona hatalma, de én jobban szeretem a kereszt és a kard megkülönböztetését. Mit értünk ez alatt? Hogy kereszt és kard. A kard hatalma gyakorlatilag, kedves testvérek, minden ide tartozik, ami ami a mi társadalmunknak az életét befolyásolja, ami a mi társadalmunknak a felépítését jellemzi, ahogy mi a hétköznapokban működünk. A kard hatalma az alapvetően alárendelő hatalom. És ezzel lehet vitatkozni, sokszor meg is tesszük, de az az igazság, hogy olyat még senki nem látott, hogy egy törvényszegés kapcsán inkább az igazságot szeretné valaki bebizonyítani, mint a törvényszegésnek a tényét. Alárendelünk. Vagy mondok egy egyszerű példát. Ha engem igazoltat a rendőr, akkor abban az igazoltatási eljárásban én alá vagyok rendelve a rendőrnek. És ha megtagadom az igazoltatást, ha ellenállok az igazoltatásnak, akkor törvényszegek, és onnantól kezdve a rendőrnek joga van mérlegelni, hogy milyen kényszerítő eszközt fog ellenem használni. Alá rendelünk. Ott abban a pillanatban az én szabadság jogaim korlátozódnak, nekem azt kell tennem, és azt kell csinálnom, amit ő kér tőlem, amire ő engem felszólít. És így működik alapvetően minden emberi hatalom. Ez a logikája. Alárendel, és az alárendeltséggel építkezik. És az ellen lehet tiltakozni, lehet ez ellen tüntetni, de ez társadalmi élethelyzettől függetlenül, koroktól függetlenül, így működtek annak idején a királyságok, a császárságok, a diktatúrák, és az az igazság, hogy így működik a demokrácia is. Ezzel alapvetően emberi szempontok alapján nincs probléma. De mi a krisztusi csavar ebben az egész helyzetben? Az, hogy ő nem alárendel, hanem ő úgy dönt, hogy saját magát alárendeli önként. Nem kényszerből, nem azért, mert van fölötte egy olyan hatalom, ami erre aktuálisan jogot formál, és megvan hozzá minden eszköze, hogy megtegye, hanem úgy dönt, hogy megteszi. Ő, a teremtés és megváltás Istene nem azért hagy térdet Pilátus előtt, mert Pilátus a helytartó. Nem azért nem szól vissza Heródesnek, mert ő a báb király. Hanem azért, mert korábban térdet hajtott a tanítványai előtt. Hanem azért, mert egy olyan szolgálatot végez, amivel a kiszakadottakat, a társadalomnak, a szélére sodródottakat eléri, és amiben nem tesz különbséget ember és ember között, neme, társadalmi hovatartozása, nemzetisége alapján, hanem jön a térdhajtás alázatával. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Amikor Jézus ezt kimondja János evangéliumában, akkor olyan finoman rátereli az ő hallgatóságának, görögöknek és zsidóknak és a tanítványainak a figyelmét arra, hogy gondolják végig majd azt, hogy mi lesz a keresztnek az igazi értelme. Ez az eltérő dicsőségfelfogás, ez az eltérő hatalomgyakorlati felfogás, ami nem alárendel, hanem alárendelődik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. És egy nagyon szép természeti példával megpróbálja ezt kibontani az elméjükben. Bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. És ki tudna ebbe a példába belekötni? Ha elvetjük a magot, és kinő belőle a növény, és termést hoz, akkor a gyönyörű termései közepette már a gyökerei környékén senki nem fogja megtalálni a magot. Az már többet nincs. Az már átalakult, feláldozta magát azért, hogy valami más, valami szebb, valami jobb jöjjön létre. És az Isten pont így gondolkodik, amikor belép a bűnös világba, ami nagyon sokszor alárendel, és azért tegyük hozzá azt a zárójeles megjegyzést, hogy az alárendelés meg az elnyomás között nagyon sokszor csak hajszál a különbség. És ő inkább úgy dönt, hogy ő önként lesz szolgálattevő. Ő, aki teremtette a világot, ő, aki bármikor beavatkozhatna a történelem menetébe, akinek tényleg megvan minden eszköze és hatalma arra, hogy egyik pillanatról a másikra valami mást hozzon létre, ő inkább úgy dönt, hogy szeretettel szolgál. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az is emberfia. És aztán ez a búzaszem tényleg önmagát áldozza, értünk. Azért, hogy változást érjen el. Hogyan működik az emberi hatalom? Kényszerít. Így tudunk mi működni. Nagyon sokszor így működünk tanár-diák viszonyban, nagyon sokszor így működünk főnök és beosztott viszonyban, nagyon sokszor így működünk különböző társadalmi élethelyzetekben, ez van. Az Isten hatalma meg úgy működik, hogy belülről változtat. És azért ez a belülről való megváltoztatás, ez nagyon sok mindenre kiterjed. Lehet vitatkozni arról, meg filozófiai vitákat folytatni arról, hogy mi az igazi szabadság. De azt gondolom, hogy a kereszténységünknek az egyik legnagyobb mérföldköve az az, amikor az ember a Krisztus megismerve, meg a Krisztusban ráébred arra, hogy a szabadság valójában az önként vállal szolgálat. Hogy én megbocsájthatok a másiknak. Nekem nem kell a haragomat megtartani. Én nem csak azért segíthetek a másiknak, mert az jól néz ki, hanem mert, hogy nekem erre szabad indítatást éreznem. Hogy nekem szabad kegyelemből és irgalomból odafordulnom ahhoz is, aki egyébként nem akar felém kegyelemmel meg irgalommal odafordulni. És ez nem egy szellemi magaslat, vagy egy erkölcsi, nem tudom, lépcsőfok, amire lehet verni majd az embernek a mellét, hogy igen, én még erre is képes vagyok, és mennyivel különbek vagyunk akkor mi egymástól, ez már a félreértés ennek a dolognak. Hol verte Jézus a mellét a Bibliában? Pedig tanította a papokat, kiigazította a farizeusokat. És soha egyetlen egy karcolatnyi meldöngetés nincs az ő szolgálatában. Mert hogy alázattal teszi. Önként vállalt térthajtásokkal. És érdemes végig gondolni egy picit az emberi történelmet, vagy talán csak a mi saját személyes élettörténetünket olyan szempontból, kedves testvérek, hogy mi változik bennünk, körülöttünk akkor, amikor ezek a térthajtások erőt vesznek az embernek a lelkén. Mert sokszor érződik az ebben az alá fölé rendelt társadalmi helyzetben, hogy bizony azért vannak olyan változások, amik azért indulnak el, mert belülről megváltoznak emberek. Mert belülről megértenek, megéreznek valamit a szolgálatra kész szeretetnek az értelméből és lényegéből. Mert mernek ezzel odafordulni mások felé. Hadd mondjak csak ugye a példázatok kedvéért egy-két történelmi eseményt. A Mahatma Gandhinak a nevét talán nem kell bemutatnom, és azt is tudjuk, ritkán prédikálunk vele kapcsolatban keresztény templomban, mert hogy hindú volt. De tudjuk, hogy mi volt a kedvenc olvasmánya. A hegyi beszéd. És ő volt az, aki, vélelmezem, hogy Krisztus nyomán feltalálja az erőszakmentes ellenállásnak azt az ideológiáját, amit most megpróbálunk nagyon sokféleképpen magyarázni, meg félreérteni, meg erőszakossá tenni. De hogy az egész arról szólt, hogy ha engem ütnek, akkor szeretettel fordulok vissza. Vagy hadd mondjak egy másik példát. Lenne ma társadalmi egyenlőségről vita, ha Krisztus 2000 évvel ezelőtt nem mondja azt, hogy neki nem számít, hogy ki a samáriai és ki a zsidó. Ha nem számít neki, hogy ki a férfi és ki a nő. Ha nem számít neki az, hogy ki honnan jön. És milyen izgalmas, hogy a modern társadalmak ilyen óriási nagy fordulatként élik meg azt, amikor egy-egy addig elnyomott társadalmi réteget felemelnek, vagy csak kibékítenek, holott egyébként 2000 éve valójában erre lennénk szolgálatteli szeretettel kötelezve. És nagyon sokszor túlbonyolítjuk a krisztusi teológiát, ami egyébként a gyakorlatban véresen egyszerű. Alázattal szeretni a másikat. Nem az emberi érdemeket kutatni benne, nem azt nézni, hogy mi az, ami méltó benne az én szeretetemre, hanem elfogadni azt a nagyon egyszerű dolgot, hogy ő ugyanannyit ér a jó Istennek, mint én. És függetlenül a tetteiért, függetlenül azért, vagy attól, hogy éppen hogyan viselkedik, érte ugyanúgy meghalt a Krisztus, mint értem. És hogyha ezt az ember meg tudja tanulni, meg az ember meg tudja csak néha érteni, meg elfogadni, akkor akkor elindulnak a változások. Nem kényszerből, belülről. Azért, mert az Isten szent lelke dolgozik bennünk, elvetett magként dolgozik bennünk. És érdemes Jézusnak ezt a mondatát, a magvető példázata mellé oda rakni, amit nagyon sokszor értelmezünk úgy, hogy az Isten az, aki szórja a hitnek a magvát, nem spurkodik vele, szórja mindenhova, és rajtunk múlik az, hogy akkor majd jó földbe esik-e és termést hozunk-e. De itt, ha hozzátesszük ezt a jánosi mondatot, akkor valójában azt is elmondja nekünk, burkoltan a Krisztus, hogy az ő dicsősége az, ami bennünk a gyümölcsöt elkezdi meghozni. Ő az a mag, ami belénk vettetik, és azzal kezdi, hogy meghal értünk. És most egy furcsa dolgot fogok mondani. A kereszténységben, kedves testvérek, a Jóisten meghívott bennünket a halálra. Meghívott bennünket a halálra olyan értelemben, hogy ne önző módon éljünk csak saját magunknak és csak saját magunkért, hanem merjük elfogadni az életnek azt a felfogását, amit ő megmutat az alázatban és a szolgálatban. Ami nem önmagáért létezik, kvázi céltalanul, hanem képes másokért létezni. Képes mások szeretetéért létezni. És az az igazság, hogyha ezt az ember felfedezi, és az ember mer erre az útra rálépni, akkor kiderül, hogy ezen halál mögött bizony élet van. Sokkal egészebb és teljesebb élet. Olyan élet, amiben nem én próbálok csak értelmet találni dolgoknak, hanem hagyom, hogy az Isten engem újra értelmezzen, és értelmet adjon dolgoknak. Nem biztos, hogy megfejtem a világegyetem nagy összefüggéseit, de megtalálom a helyemet az Isten tenyerén. És amikor arról beszélünk, hogy boldog élet, meg szabad élet, meg nem tudom, akkor az az igazság, hogy nagyon sokszor érzem azt, hogy földi sikerekhez kötjük ezt, hogy érdemekhez kötjük ezt, hogy elvárásokhoz kötjük ezt, pedig az egész alatt valójában ott van az a boldogság, ami képes a szolgálatra. És Krisztus erre hívott meg bennünket. Nem értem, hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Mert most megy végbe az ítélete világ felett, most vettetik ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindenkit. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szólíts meg bennünket a te szolgálatkész szereteteddel, azzal a szeretettel, ami inkább gyógyította a templom szolgát, ami az elfogására érkezett, mint sem, hogy ellenálljon neki. Azzal a szeretettel, ami inkább térdet hajtott a tanítványok lába előtt. Azzal a szeretettel, ami dorgálni is úgy volt képes, hogy közben végig irgalmat és kegyelmet képviselt. Formálj bennünket belülről, hogy mi magunk érezzük ennek a szeretetnek boldogságát, és merjünk eszközeivé lenni. Amen.